Kedves hallgatóink! A Nyírség Szatmár Bereg tájegység területén különleges virágok és élőlények vannak. Havarics Béla, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság Nyírség Szatmár Bereg tájegység vezetője és természetvédelmi őrszolgálat vezető helyettesével beszélgetünk az egyedi orchideákról, a szárazság miatti vízpótlásról a beregi lápokon, a kaszálások ellenőrzéséről, a gólyagyűrűzésekről és a madármentésekről, valamint a fészkelő parti fecskékről. A riporter Széles Szabolcs.
Nyírség Szatmár Bereg tájegységét különleges növények és állatok jellemzik. Habarics Béla, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság Nyírség Szatmár Bereg tájegység vezetője és természetvédelmi őrszolgálat vezető helyettes is egyben. A legutóbbi beszélgetésünkben már említést kaptak az orchideák, és akkor kezdjük innen a mostani beszélgetésünket. Azon belül is egy különleges orchidea nevet mondok, nőszőfüvek. Jól mondtam?
Igen. Legutóbb, mikor beszélgetünk az orchideákról, elmondtam, hogy előadások alkalmával, amikor megemlítem, hogy itt a Nyírség Szatmár Beregbe mennyi orchidea fordul elő, akkor mindenki meglepődik. Az orchideát ugye úgy ismerjük, hogy dísznövény kertészetekbe vagy virágboltokba vásároljuk ünnepek alkalmával, és egy nagyon dekoratív, de nem gondolnánk, hogy itt a környékünkön is, akár a mostani beszélgetésünk helyszínétől pár kilométerre is nagyon szép orchidea állományok vannak. Legutóbb, mikor találkoztunk, akkor a turistvándi rókásfás legelőn virágzó akárkosborról beszéltünk, hát ez még a tavasz eleje volt. És most már a nyár vége felé a nőszőfüveké a főszerep, már ők is levirágoztak, nagy részt már túl vannak a virágzáson, de szeretnék beszámolni róla, hogy Szatmár Beregben a nőszőfüvek állománya nagyon szépen alakult ebbe az évbe. Talán a csapadék helyzetnek is köszönhető, hogy azokon az élőhelyeken, ahol korábbi években is felmértük, ott az állományuk erős, sok esetben fejlődő, stabil állományt mutattak. Milyen nőszőfüvek, az ibolyás nőszőfű, széles levelű nőszőfű, szőfű, vagy például a nemrég levirágzott tallós nőszőfű, ami valóban itt nem messze tőlünk Fehérgyarmat külterületén egy nemes nyaras állományba virágzik. Ezeket rendszeresen járjuk, megnézzük őket, és hogyha esetleg van valami olyan veszélyeztető tényező, ami ezeknek a fajoknak az élőhelyét befolyásolja, veszélyezteti, vagy esetleg lerombolná, azokra figyelünk, és ezt megakadályozunk.
Sok mindenre figyeltek a kollégáiddal, például a beregi lápokon a vízpótlásra is gondosan odafigyeltek. Ez milyen munkafolyamatot igényel meg tőletek?
Mindenki tapasztalja szerintem a szűk környezetébe is, hogy a csapadék helyzet az elég hektikussá vált. Fura időjárási körülményekkel szembesülünk nap mint nap, és a csapadék helyzetben azt látjuk, hogy az eloszlás az jelentősen megváltozott. Nem mondom azt, hogy kevesebb csapadék hullik, bár vannak ilyen évek, de a csapadék eloszlása az teljesen más, mint ahogy eddig megszoktuk. És ugye azok a természeti rendszerek, amiket mi figyelünk, azok nagyon érzékenyek a változásra. Bár az, hogy hosszú ideig fennmaradtak, mint például a beregi dagadólápok, 10 000 évvel ezelőtt alakultak ki, tehát egy nagyon régi élőhely együttes, az azt mutatja, hogy jól alkalmazkodik azért az időjárási szélsőségekhez, de a csapadék hiány, illetve a talajvízszint csökkenése az mindenképpen azt igényli, hogy figyeljünk oda ezekre a területekre. Egy pályázati forrás segítségével az elmúlt évben biztosítottuk azt, hogy megfelelő vízellátási rendszert tudjunk kiépíteni, illetve felújítani ezeknél a lápoknál. Ilyenkor arra kell figyelnünk, hogy a vízmércéken hol áll a vízszint, és hogyha igényli a láp, hogyha nincs annyi víz alatta, amennyi az életfeltételéhez szükséges, akkor pótolni kell. Ez a pótlás, ez mélyfúrású kutakból történik, szivattyúk segítségével emeljük ki a vizet, és vezetjük oda a lápokhoz. Nagyon érdekes, hogy itt az ecsedi láp környékén a beregszatmári sík vízadó rétege az vasas, tehát a vastalanításról is gondoskodni kell. Ezt egy levegőztető rendszeren keresztül átfolyatva tudjuk megoldani, és így megfelelő minőségű vízzel tudjuk ezeket a lápokat ellátni. Köszönjük szépen, nagyon jól vannak. Voltam ellenőrizni ezeket a területeket, és azt tapasztaltam, hogy egy kis üde területrész a nagy szárazság közepén. Nem véletlen azok az erdők, amiket a beregi lápok környékén létrehoztunk, már 10-15 évesek, tehát jó tartják ők is a vizet. Egy olyan speciális mikroklímát sikerült kialakítani, ami még egy ilyen nehezebb, szárazabb periódusba is biztosítja azokat a fizikai és légköri adottságokat, ami alkalmas arra, hogy az ott előforduló védett vagy fokozottan védett növények fent tudjanak maradni.
Ezeket a fontos munkákat egyébként nem csak egyedül végzett, most nyáron kifejezetten még gyakorlatosok is tudtak nektek segíteni, itt tudtátok mondjuk ellenőrizni a kaszállásokat, hogyan sikerült.
Utánpótlás nevelés, a fiatal, lelkes, természetvédelmi hallgatóknak a foglalkoztatása az egy hosszú távú folyamat, több éven keresztül végeztük, és szerintem fogjuk is végezni, annak érdekében, hogy azok a fiatal emberek, hölgyek és úrak egyaránt, akik felsőfokú intézménybe tanulnak, ők minél szélesebb körű szakmai gyakorlati ismeretekre tegyenek szert. Ezt évközben nem nagyon tudják megtenni, ott tanulják az elméleti részeket, illetve gyakorlat alkalmával lehetőségük van ezeknek az elméleti anyagoknak a kipróbálására, a megtapasztalására, és így például éppen attól a 2000-es kaszállásokat ellenőriztük egy gyakorlatos hölgyel, aki természetvédelmi mérnökként tanul a Debreceni Egyetemen, és ilyenkor meg tudjuk beszélni azokat a jogszabályi feltételeket, amelyek Natura 2000-es területen előírások, tudunk beszélni a gazdálkodókkal, gyakorlatilag élő kapcsolatot tudunk kialakítani a gazdálkodóval és a hallgatóval. Jobban látja azt, hogy mik a problémák, melyek azok a veszélyeztető tényezők, ami például Natura 2000-es területen az ott fészkelő fajokat mondjuk a gazdálkodás során károsíthatnak, és azt gondolom, hogy most már évek óta együttműködve a gazdálkodók egy olyan jó gyakorlatot sikerült kialakítani, ami a gazdálkodást is segíti, és a természeti értékek fennmaradását is biztosítja. Ebbe a munkába látott bele most a gyakorlatos hallgatónk.
És voltak olyan szerencsés diákok Csaholcon, akik másfajta munkába is beleláthattak. Talán minden diáknak valahol az álma, hogy közelről megnézhessen egy gólyagyűrűzést. Hogyan néz ki egy ilyen gyűrűzés, és miért fontos ez?
Fehér gólya látványgyűrűzés szintén egy több éve tartó programunk, aminek az a célja, hogy minél több emberrel közelről megismertessük a fehér gólyát, a fehér gólyák hétköznapjait, biológiáját, akár vándorlással kapcsolatos tudnivalókat tudjunk átadni. Ahogy említetted, gyakorlatilag a madaraknak a kéz közelbe tartása, sok esetben gyerekek által megsimogatása, az egyfajta ilyen érzelmi kapcsolatot alakít ki a gyerek és a vadon élő állat között. Ez is egyfajta környezeti nevelés. Úgy gondolom, hogy ezzel is talán elő tudjuk segíteni azt, hogy minél többen, ha nem is ebbe a szakmába helyezkednek el, de a természethez közelebb kerüljenek, olyan gondolkodást alakítsunk ki, ami lehetővé teszi a környezettudatos életvitelt. Csaholcon azért esett az általános iskolásokra a választás, mert pont az iskola előtt három aktív gólyafészek volt, fehér gólyafészek, adódott az alkalom, hogy akkor lehozzuk a gólyákat az áramszolgáltató segítségével, és ott a gyerekek szeme láttára a fűben meggyűrűztük ezeket a madarakat, elmondtuk azt, hogy miért fontos a gólyagyűrűzés, milyen adatokkal szolgál ez a természetvédelem számára, és most a vonulás időszakában nagyon nagy haszna van ennek a gyűrűzésnek, erről is említést tettünk, hogy ilyenkor például Nagyecseden a szeméttelep környékén egy hatalmas nagy gólya gyülekezés van, ugyanis oda járnak táplálkozni, és azok a madarak, amelyek északról érkeznek hozzánk, ott egy pár napig időznek, és nekünk lehetőségünk van spektívek segítségével leolvasni a gólya gyűrűket, és ezekről a számokról pedig pontos adatot kapunk arról, hogy mikor gyűrűzték, hol gyűrűzték, honnan jött a madár, és ezzel a fajnak a költésbiológiáját, a vándorlását, a vonulási útvonalát jól nyomon tudjuk követni. Tehát nem csak környezeti nevelés hatása vagy eredménye van egy ilyen gólya gyűrűzésnek, hanem igen fontos kutatási, illetve tudományos jelentőséggel is bír.
Nyilván nem csak a gólyákra figyeltek oda, hanem másfajta madármentésben is részt vesztek. Kellett-e menteni a madarakat, vagy milyen esetekben szükséges eljárnotok?
Nagyon sok bejelentést kapunk sérült madarakkal kapcsolatban. Nem madármentéssel foglalkozunk, nem ez a fő profilunk, de természetesen azokat a védett fajokat, vagy fokozottan védett fajokat, amelyek bajba kerülnek, azokat mentjük, próbáljuk minél gyorsabban állatorvosi segítséghez juttatni, annak érdekében, hogy fennmaradjanak. Fehérgyarmaton volt egy érdekes eset, egy frissen kirepült fehér gólya a posta hivatal tetején szállt le, és nem bírt felrepülni. Ugye ezek a fiatal gólyák ilyenkor tanulják a repülést, és ilyenkor még gyengébbek, nem olyan stabilan repülnek, nem olyan jól használják még a szárnyukat, nem bírt felrepülni, belegabajodott a villámhárítóba, és egy emelő kocsi segítségével sikerült leszedni. Azóta már jó van, rögtön utána inni és enni kapott, és úgy tűnik, hogy semmi baja a madárnak, úgyhogy a többi fehér gólyával együtt tovább állhat, és Afrika felé veszi az irányt nem sokára.
Ne csak a gólyákról beszéljünk, találtatok fészkelő partifecske kolóniát, azért mondom, hogy kolóniát, mert egy elég bődületes nagy számot fogsz mondani, hogy mennyi partifecske van egy helyen, és hol is találhatóak ők.
Az M49-es gyorsforgalmi út építésénél szakfelügyeletet biztosítunk, és ilyenkor a természetvédelmi őrszolgálatnak a feladata, hogy a munkavégzés során figyelje azt, hogy esetleg olyan természetvédelmi probléma felmerül-e, ami beavatkozást igényel. Ilyenkor kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk a homokbányákra, ami alapanyagú szolgál az útépítéshez, viszont a homokbányák függőleges partfalaiba olyan fajok jelenhetnek meg, amelyek természetes körülmények között mondjuk egy tisza vagy egy szamos szakadó partfalaiba fészkelne. Így jártunk ezzel az idén. Ugye korábban már beszéltünk arról, hogy a tisza és a szamos esetében is a szakadófal kialakulása az lelassult. Azok az áradások rendre elmaradnak, amelyek korábban jellemezték ezeket a folyókat, és így a part szakadások is visszaszorultak, így a partfal lakó madarak, parti fecske, gyurgyalag vagy akár a jégmadár nem találnak életfeltételt, nem találnak fészkelő helyet, vagy legalábbis nem olyan nagy mennyiségbe. Szívesen elfoglalják az ember által létrehozott mesterséges fészkelőhelyeket. Nyilván ezek nem fészkelőhelyek, mert találtunk már gáznyomvonalba építkezési alapnál parti fecskéket. Most jelen esetben egy homokbányába találtunk. Több mint 1000 parti fecske költözött be. Szerencsénk volt minden szempontból, és a kivitelezőnek is, mert ez egy felhagyott bánya volt, amit majd valamikor augusztus végén nyitnak újra, úgyhogy a fecskék biztonságos körülmények között azokban másfél méteres falakba remekül fel tudták nevelni az utódokat, és biztonságban is voltak, hatalmas nagy bánya, ami ilyen szempontból egy biztonságos feltételt adott nekik az utódnevelésre. Azt láttuk, hogy elég sikeresen reptették a fiókákat, úgyhogy az M49-es autóúttal együtt egy több mint 1000 egyedből álló kolónia is kirepült a építkezés során.
Kedves hallgatóink, Habarics Bélát, a Nyírség Szatmár Bereg tájegység vezetőjét, természetvédelmi őrszolgálat vezető helyettesét hallották. A riporter Széles Szabolcs volt.